Itt is vagyunk újra a Lélektér Vívandával című magazinműsorban. A mai vendégem a Koraszülöttekért Országos Egyesület elnöke, Földvári Nagy Zsuzsa. Arról beszéltünk, hogy nagyjából 10 000 családdal tartjátok a kapcsolatot, de hogy szakemberek, akik abszolút, mondod is, hogy önkéntes alapon vannak itt, hányan vagytok a rendszerben? És ezt a sok megélést, ezt a sok élethelyzetet, családtörténetet, születéstörténetet, amit ti hallotok, hova tudjátok elrakni? De azért, amit beszéltünk is, hogy ez egy nagyon nehéz téma. Tehát valahol ezt nektek is valamilyen polcra csak el kell tenni, hogy ne nyomjon benneteket is ez a sok minden.
Igen, tudatosan fejlesztjük magunkat. Tehát azt tudni kell, hogy az egyesületet önkéntes szülők alkotják, akik tovább képződtek most már szakemberekké. Én magam is az ELTE pszichológia tanszékén fogok végezni idén, perinatális tudományokat hallgatok. Én például szupervízióba járok, mert nem tudnék olyan mélységben és olyan odafigyeléssel foglalkozni a családokkal, hogyha nem kapnék én is segítséget abban, hogy tudjam ezt viselni. És ugye a saját érintettségemet is át kellett dolgozni, és van egy ilyen kedvenc mondásom, hogy a traumát nem feldolgozzuk, hanem megdolgozzuk, mert hogy nagyon fontos, hogy olyan szemüveg legyen rajtam is, amivel nem a saját traumámat próbálom áttolni a másikra, hanem a saját traumám mellett tudom megfogni az övét, és tudom őt segíteni a saját útján. Ehhez bizony tanulni kellett, úgyhogy én magam kb. 15 éve képződöm rengeteg mindenben, azért, hogy kompetens, jó segítője lehessek a sorstársaknak, illetve jó vezetője lehessek ennek az egyesületnek, és el kell mondanom, hogy önkéntes társaim is hasonló utat járnak be azért, hogy jobb segítők lehessünk.
Nekem adódik a kérdés, hogyha vajon ugye a te kislányod nem ilyen körülmények között születik, akkor... És vajon elindultál volna ezen az úton?
Biztosan nem, de egy másik úton igen. Tehát, hogy az én habitusom, az én jellemem olyan betontörős, és ha nem ezt törtem volna, akkor valami mást. Tehát, hogy ez bennem van. De hát sajnos, szerencsénkre nem tudom, mi a jó szó erre, mert én mindig azt mondom, hogy én nagyon szívesen elcserélném ezt az egészet egy 2,5 kilós 38. hétre érkezett helyzetért, mert nagyon-nagyon nehéz volt. Tehát 610 grammos kislány, aki visszafogy 520 grammra, úgyhogy én Szentesen éltem, és majd Budapestre kerültünk, és ott teljesen totál egyedül a nagyvárosban a bőröndömmel ezzel a sztorival. Hát az egy kemény történet volt. De talán ez is segít abban, hogy én ennyire tudom törni a betont ebben az ügyben.
Mi volt a legnehezebb része? Mert biztos nem az, amit mondott a nővérke.
Ja, nem. Hát az, hogy én ott akkor tényleg nagyon egyedül voltam. Tehát, hogy néhány sorstársal tudtunk kapcsolódni, ami szerintem életmentő volt, és bennem mindig az volt, hogy azért kell tennem a sorstársakért, ad egy, mert az én gyerekem jól van, és ezt nekem vissza kell adnom a sorsnak, hogy mi ekkorát kaptunk, ad kettő, hogy nekik ne legyen olyan borzalmas, mint amilyen nekem volt.
Azt mondod, hogy magányos voltál, hogy egyedül voltál, és a magányt én is megemlítettem, hogy az ember ilyenkor egyedül van, de hogy abban a fajta szerintem pánikfélelem, amikor az ember a gyerekéért aggódik. Tehát, hogy az a fajta hideg, verejtékezős, lélegzett visszatartós félelem, hogy abban mi tud segíteni olyankor?
Hát ugye azt kell elképzelnünk, hogy normál esetben, normál populációban egy ilyen ijegység, félelem az egy-egy pillanatig tart. Na, a mi esetünkben hónapokig. Hát abban az esetben nekem például az volt a segítség, hogy mindig csak azt a napot figyeltem. Hogy azt a napot éljük túl. Mindannyian. Nyilván fókuszálva a gyerekemre. Tehát, hogy éljük túl, hogy mikor tud a férjem felutazni hozzánk Szentesről, vagy mikor tud engem valaki meglátogatni, hogy tudjak beszélni olyannal, akit ismerek. Szóval, hogy mindig az adott nap. És aztán szépen havastájjal jutottam fel Budapestre, és nyáron rövidújjúban mentünk haza.
Akkor fogalmazódott meg egyből, hogy kell egy ilyen egyesület?
Nem sokkal utána, tehát miután hazaértünk, picit megnyugodtunk, picit leengedtünk, megvoltunk, megérkeztünk, és akkor utána rá egy 2-3 hónappal, tehát a Janka 2007 márciusában született, és az első valódi lépést 2007 decemberében tettük le, vagy tettem le azért, hogy elinduljon az egyesület. Tehát így fél évvel azután, hogy a Janka megszületett, és 3 hónappal azután, hogy hazaérkeztünk.
És milyen most látni az eredményeket? Milyen most olvasni a visszajelzéseket?
Hát le vagyok döbbenve. Nem gondoltam volna, hogy idáig jutunk, bár azzal tisztában vagyok, hogy a fanatizmusnak és a munkának mindig van eredménye, de még néha most is ilyen teljesen, ilyen kicsit kívülről nézve csodálkozom, hogy atya ég, ezt mind mit csináltuk, és igen, ezt mind mit csináltuk, és mikor írnak nekem anyukák, hogy mennyit segített nekik mondjuk a pici füzet, vagy a nyakamba omlik a világnapon, hogy megköszönje azt, amivel neki könnye volt, hát az csodálatos érzés.
Mit csináltál korábban? Mitől vitt ez el téged ebbe az irányba? Mivel foglalkoztál?
Nekem egy szépségszalonom volt.
Elég távoli témában.
Abszolút, igen. Nem tudom megmondani, hogy mi kattantát, vagy hogy kattantát, de én azt gondolom, hogy hát igen, a trauma. Tehát a trauma az, ami átdolgozásra kerül bennem. Én így dolgozom fel azt, ami velünk történt. Jó múltkorában ültem egy egyetemi előadáson, és majd elájultam, mert a poszttraumás növekedésről volt szó, és engem hoztak fel példának, és nem tudták, hogy ott ülök a sorok között. És én majdnem alácsúsztam az előző széksornak, hogy igen, ez gyakorlatilag teljesen megvalósítottam azt, amit a poszttraumás növekedésről. Tehát én így dolgoztam fel azt a legsötétebb, legmélyebb traumát, ami velünk történt, hogy ez másoknak is jó lett.
Csak hogy ugye 2007 már nagyon régen volt.
Igen.
De hát lehetett volna az, hogy valameddig van egyfajta lelkesedés benned, segít, ezt felépíted, de hogy ez a fajta lelkesedés még mindig megvan.
Igen, ezt hívják fanatizmusnak. Nem tudom megmondani, hogy mi hajt. Nem tudom megmondani, hogy mi hajt ennyire, de én pontosan ugyanúgy töröm a betont, mint 2007-ben, de azért, mert egyébként én azt gondoltam, hogy óriási változások fognak beállni az elmúlt sok év alatt, és én már így mehetek nyugdíjba, de sajnos ez nem valósult meg, tehát az anyák nem traumatizálódnak kevésbé ebben a helyzetben, és nekünk pontosan is nagyon-nagyon ott kell lennünk mellettük, hogy ők jobban jöjjenek ki ebből, mint amilyen akkor is kezdő csapat kijött.
De kinek a feladata lenne ezen könnyíteni? Hogy kellene a rendszeren változtatni, hogy ezt ne csak ti vállaljátok fel?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, bár tudnám rá azt a megoldást, ami hasznossá vált. Hát nyilván a családbarát korhatározott ellátás az egy nagyon-nagyon jó irány. A kenguru módszer az, hogy a szülők nem 20 percig lehetnek bent a koraszülött osztályon, ami szörnyű, hogy egyébként a COVID előtt egy nagyon jó irányban haladtunk ezzel kapcsolatban, tehát tényleg nagyon sok koraszülött intenzív osztály vált sokkal családbarátabbá mondjuk, mint előtte, de a COVID nagyon sok eredményt elsöpört, és nagyon sokan zuhantak vissza így a koraszülött intenzív osztályok abba az úgymond ridegtartásos szülőtartásba, ami mondjuk 15 évvel ezelőtt volt. Nyilván azt gondolom, hogy megint kell egy felépülési idő ebből, és újra nyitottabbá válnak a koraszülött intenzív osztályok is. Nagyon eltérő sajnos az intenzív osztályoknak ez a felfogása, vagy ez a helyzete. Valahol nagyon jó a helyzet, és valahol viszont kevésbé jó.
De hogy látjátok egyébként az egyesület eredményeit valamilyen szempontból a rendszerbe beépülni? Tehát, hogy van, aki ezzel foglalkozik, van egy iránymutatást, ti összefogjátok az igényeket, hogy ezt át lehet valahogy emelni?
Nagyon szerencsés az, mikor orvoskongresszusokra, vagy szakmai napokra vagyunk meghívva, illetve én rendszeresen tanítok most már felsőoktatásban is ezzel kapcsolatban. Tehát ez egy nagyon-nagyon szerencsés helyzet, mikor egyből át tudom adni a szakembereknek azt, amit mi gondolunk. De én azt gondolom, hogy egyébként igen, a korét nagyon szeretik a koraszülött intenzív osztályokon, és szeretik a szakdolgozók is. A korép egy nagyon jó kis utat nyitott hozzá, nagyon sok koraszülött intenzív osztályon elérhetőek a koripok bent az inkubátorban. inkubátorban. Tehát van egy nagyon jó kommunikáció, ajánlanak bennünket már az intenzív osztályokon, mint szülői közösséget, tehát hogy van egy ilyen együttműködés. Hát hogy pontosan még mitől javulhatna, hát azon majd még dolgozunk.
Hoztál még a korip mellett egy icike-picike pelenkát.
Igen, egy 800 grammos súlyig használható pelenka van nálam, és hogyha a hallgatók el szeretnék képzelni, akkor képzeljék el úgy, hogy a tenyerük belső felénél is kisebb a pelenka. Úgyhogy az ujjaik egyértelműen nincsenek benne, csak maga tényleg a tényleges tenyérrész.
Elkérhetem egy pillanatra. De ez gyakorlatilag egy telefonnak a feléig ér fel.
Igen.
És így rátettem, annyira picike, hogy nekem is csak idáig ér. Igen. Tehát az ujjaim tövéig ér a tenyeremtől fel.
Igen. Ezzel szoktam egyébként a legjobban szemléltetni, mert nyilvánvalóan honnan is tudná bárki is, hogy mekkora egy 600 grammos baba, vagy egy 400 grammos baba. És ezt a pelenkát szoktam elvinni, hogy megmutassam, hogy ekkora pelenkában vannak azok a gyerekek, és mindenki rettentesen megdöbben rajta, hogy atya, úristen, hogy ez ennyire pici, igen, ennyire pici gyerekekről beszélünk, és ennyire pici gyerekei vannak azoknak a szülőknek, akikkel mi kapcsolódunk. Tehát a koraszülött baba nem csak egy picit kisebb, mint egy átlag újszülött, hanem nagyon sok esetben nagyon-nagyon sokkal kisebb. És ezt ez a pelenka tudja a legjobban bemutatni.
Hogyha azt nézzük, most megemlítetted itt a kis tömegüket, hogy ki mekkora, hogy azért azt is hozzá kell tenni, hogy nagyon csodálatos eredményeket érnek el azért a kórházakban, hogy ezeket az icike-picike babákat is tényleg, tehát hogy sokukról nem is mondanám meg az ember már, amikor ovisok, meg kisiskolások, meg tényleg, tehát hogy olyan kis egészségesek, szépek, gyönyörűek, rendben vannak, hogy amúgy honnan indultak, hogy az a fél kiló.
Igen.
Igazából, ami éppen hogy csak esetleg megvolt. Hogy azért a másik oldalon vannak olyan jó sikertörténetek is.
Igen, pont a Korinak az alelnökének mondta ezt a orvos, mikor betolták császármetszésre, és tudta, hogy nagyon-nagyon picike lesz a kisfia, hogy de anyuka, vannak sikertörténetek. Úgyhogy ez egy nagyon nagy bátorítás, és rengeteget számít az, hogy milyen szavakkal beszélünk a frissen ebbe a helyzetbe érkezőkhöz, és igen, vannak sikertörténetek, de nem szabad arról sem elfeledkezni, hogy vannak, amikor nem sikertörténet a vége, és mi ezekkel a családokkal is kapcsolódunk, ahol sajnos szövődménnyel terhelt felépülésű lett a koraszülött gyermek. Van egy külön rész a honlapunkon, hogy sérült gyermeket nevelek, hogy azok a szülők se érezzék magukat egyedül, akik ebben a helyzetben vannak, tehát kiemelten figyelünk arra, mert kis százalékban, tehát hála Istennek, hogy azért általában nem ez a helyzet, de bizony azért előfordul.
Mi a leggyakoribb szövődmény, ha lehet valamilyen szempontból gyakoriságról beszélni?
Hát pontos számokat nem tudom, de hogy gyakorlatilag azért az agybérzés egy olyan fajta szövődmény a koraszülötteknél, pontosan az éretlenség miatt, hiszen az erek is éretlenek, ami azért egy jövőbefolyásoló tényezővel bír, tehát hogy egy 3-4-es kamrai áttöréses agybérzés, vagy egy söntbeültetés azért tudja a jövőképet sajnos negatívan is befolyásolni, de hihetetlen jó szakemberekkel felvértezve, nagyon jó műtéti technikákkal azért az orvostudomány rengeteget fejlődött az elmúlt időszakban, és azért ez a szövődménnyel terhelt felépülés azért egyre kisebb százalékban fordul elő. De igen, azt gondolom, hogy az agyvérzés az egyik legjelentősebb szövődmény.
Lehet azt tudni, hogy a világon hol van a legtöbb koraszülés, és hogy egyébként Magyarország hol áll ilyen szempontból a listán?
Európát tudom felhozni, tehát nyilván a harmadik félvilágok azok az egy más tendencia. Hát Magyarországon dupla, tehát Magyarországon azért ez a 8-9% körülbelül a koraszülés, míg Nyugat-Európában az a 4-5, max. 6. Tehát azért így majd, hogy nem duplában vagyunk mi itt Magyarországon. Volt egy ilyen mérés, hogy a Covid-ban kevesebb volt a koraszülés, ez nem igaz gyakorlatilag, tehát ez akkor olyan jó hangzott, de nem, valójában nem volt kevesebb a koraszülés, de viszont ez a szám nem emelkedik, de sajnos nem is csökkent. Tehát ez egy nagyon standard, ez az évi 8000 koraszülés, ez nekünk így megvan.
Mi lehet az oka ennek a duplázásnak?
Hát ezt én nem tudom megmondani. Sajnos, tehát, hogy bár látnám azokat az okokat, ami pontosan okozza, hogy dupla, és akkor tudnánk célzottan tenni ezek az okok ellen, de sajnos ezt én így nem látom.
Olyan érdekes, hogy az ember ilyeneket próbál kutatni, akkor nézi a történeteket, hogy van-e azonosság a történetekben, hogy mi az a pont, ahol vannak azonosságok a családok életében, vagy a genetikában, tehát hogy így, nem? Valahogy így szoktunk utána menni az ilyen kérdéseknek.
Igen, amit ugye említettem itt a riport elején, hogy ugye a körcikkei három részre osztjuk, ugye egy harmadban nem derül ki, tehát nagyon sokan vannak olyanok, akiknél egyszerűen nem derül ki, hogy mi okozza. Ugye a második harmadról beszéltünk, hogy ugye akár lehet ez egy toxémia, magas vérnyomás, ugye nyilván toxémia, hüvei úti fertőzés, tehát felszálló fertőzés, ami kinyitja a mészáját, a magzatburok kiboltosul, és onnantól vége. Tehát, hogy azért vannak olyan betegségek, vagy az anyának valamilyen olyan betegsége, ami kihatással van a várandóságára, vagy a magzatnak olyan fejlődési rendellenessége, amiben nem hordható tovább, és akkor jobb neki, hogyha megszületik. Tehát azért vannak ilyen standardizált okok, de hát ezek már ott vannak. Tehát, hogy ki tudja, hogy ezt hogy lehet jobban kezelni, nem tudom.
Milyen 2024-es évetek lesz? Milyen feladatok vannak idénre?
Jaj, hát én állandóan mindig sztoriban vagyok, tehát hogy így minden évben azt mondom, mert hogy nagyon-nagyon sokat dolgozom tényleg, és most egy államvizsga előtt is állok, úgyhogy így teljesen hullik a hajam úgy mindentől. És mindig azt mondom, hogy ó, majd idén kevesebb lesz, de nem tudok kevesebbet csinálni, mert látom az igényeket, és bennem ez ilyen hajtóerővé válik azonnal, és csináljuk. Évelején mindig ilyen riport sorozatokkal kezdünk, ahol próbáljuk bemutatni tavaly évben a sérült gyermekes szülőket mutattuk be, előtte évben az apákat, idén pedig szakembereket fogunk bemutatni, vagy akár nem publikus, de most már publikus lett. Tehát szakembereket fogunk mély interjúban és portréban bemutatni. Márciusban indul az együttdobban pályázatunk, ahol ugye lehet pályázni a fejlesztések finanszírozására, és akkor már meg is érkeztünk májusba, ahol jön a Corexpo, de közben van egy adó 1%-os nagy kampányunk, hiszen nekünk a bevételünk majdhogy nem teljesen adó 1%-ból van, úgyhogy, tehát megjön a május, ott a Corexpo, utána jön a Coripnak a szülinapja, akkor augusztusban már jön az anyateljes táplálás világnapja, szeptemberben már készülünk a koraszülöttek világnapjára, de közben ilyen folyamatosan millió projektünk van, hiszen most csecsemő újraélesztő tanfolyamunk lesz mindenféle szuper online elérhető szakemberünk, ezek így folyamatosan futnak mellette, közben ugye ott a korecsomag, meg a 29 intenzív osztályt ellátó textil projektünk, ahol például most február 24-én lehet jönni hozzánk ki, az honlapunkon olvasható, önkénteskedni, aki szeret varni, szabni, jöjjön, és együtt csináljunk fészket, öblöt az intenzív osztályokra, vagy horgoljunk koripot. Tehát nálunk állandóan nyüzsi van, tele vagyunk programmal, és végig szántjuk az évet.
Én nagyon sok erőt kívánok ehhez a szántáshoz, meg legyen azt kívánom nagyon sok eredménye is a munkátoknak, és tényleg köszönjük, hogy vagytok.
Hát mi köszönjük.
Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Vívandával című magazinműsora. Mai vendégem a Koraszülöttekért Országos Egyesület elnöke volt, Földvári Nagy Zsuzsa. Ha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják a rádióban, ismétlésben, vagy a felületeinken, és én is itt leszek egy hét múlva, is várni fogom önöket. Tartsanak akkor is velünk, további kellemes rádiózást kíván a szerkesztőműsorvezető Gábor Vígvanda.